Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat költészettörténeti sorozatunkban, ahol egy kortárs versről, Szálinger Balázsnak a Mese az álomgóról című művéről fogunk beszélgetni. Én Mudricki Judit vagyok, beszélgetőtársam pedig Dobri Imre, irodalomtörténész kritikus és a kortárs online vezető szerkesztője. Imre, kérlek, először azt oszd meg velünk, hogy miért épp ezt a verset választottad a beszélgetés témájául.
Szeretettel köszöntöm én is hallgatóinkat. Valószínűleg minden irodalom szerető olvasónak vannak olyan számára kedves versek, amik talán nem az irodalom történetnek a kiemelkedő csúcspontjai, a legtöbbet idézett művek, vagy amik a tananyagban szerepelnek, hanem éppenséggel a személyes titkos kedvencek. Ilyen-olyan okból megragadnak az emlékezetében, így vagyok én is ezzel a verssel, ez az egyik személyes kedvencem. Egyrészt azért, mert számomra nagyon kedves témáról szól, másrészt pedig összetettsége, rétegzettsége miatt egy nagyon beszédes alkotás, tematikusan is rendkívül gazdag, egyszerre szól a csodáról, a csodával való találkozásról, személyes megélésről és közvetítettségről, az időről, időtlenségről, egy gól pillanatnyi eseményéről, és közben a történet beágyazottságról, álomról, vágyról, kudarcról, botlásról és a minden fölöttiről.
Akkor azt javaslom, hogy először hallgassuk meg ezt a verset Turi Judit előadásában.
Szálinger Balázs, Mese az álomgórról, Pogacsics Krisztiánnak. Mikor egy kapus azzal lett virághírű, hogy a súlypontját rossz lábára helyezte, és az évszázad gólját életre hívta, majd az ünneplő csatár után eredt, és együtt rohangált a másik tizeneggyel, ifjú csikóként nyihogott önfeledten, és a képsort az összes tévé leadta, másnap, harmadnap, szilveszter előtt, s minden évtized végén még a világ áll. És a csatárról már senki sem beszélt, csak őt mutatták, akinek az arcára az volt írva, hogy van egy minden fölötti, és ellenünkre, s összes épesző vágyunk fölé rendelt, és védhetetlen öröm, melyben nincs mese, ha jön, bele kell állni. És mikor kérdezték, ő mindig azt felelte, és nem is hazudott, hogy az élete álma visszapörgetni az időt, és megfogni azt a labdát, mely végül híressé tette, és nem beengedni. Ó, tényleg? Igen, tényleg. De a kudarcot nem gondolja kudarcnak, mert ő látta a csodát legközelebbről, és Isten lépett a jobb lábára aznap.
Pár mondatban szólok a szerzőről is, hiszen nem biztos, hogy hallgatóink mind ismerik a nevét. Szálinger Balázs, ő 1978-as születésű József Attila díjas költő, műfordító, sokáig a Hévíz folyóirat szerkesztője volt, ha jól tudom, akkor most Keszthelyen él. Sokáig élt, vagy illetve többször is élt Erdélyben, Nagyváradon, később Kolozsváron, az első kötetei is ott jelentek meg, még az Ezredfordulón, az előretolt helyőrség sorozatban. Ez egy verses kötet, majd egy hexameterben írt vígeposz volt, az Alai Passió. Ebből is látszik, hogy sok műfajú szerző, nem csak verses köteteket jelentett meg, epikai műveket is, 2008 óta színházaknak is dolgozik. Díjakat nyert például Kalevala feldolgozásával, illetve 2012-ben az évad legjobb drámájának járó díjat is elnyerte a Köztársaság című darabja. Fordít, például Molière-t, Racine-t franciából, színpadi mesefeldolgozásokat is ír, van egy bábjáték sorozata, az Árpádházi királyok koráról szól, tehát rendkívül változatos az ő munkássága. A legutóbbi kötete például, ez már magánkiadásban jelent meg, idén márciusban publikálta Mintha repülnék című útirajzát, ez Petőfi nyomán a felföldön alcímet viseli. Térjünk azonban vissza a versünkre. Ez 2012-ben jelent meg, a Köztársaság című kötetében. Ez is önmagában is egy sok műfajú gyűjtemény. Ő azt írja erről a kötetéről, hogy egy verses kötetnyi vers, egy verses dráma és egy verses epika a végére, avagy közös dolgaink, a mi kis részpublikánk három irányból. Ennek a kötetnek amúgy a kitüntetett témája a közélet, vagy a közéleti kérdések és a magánszféra egymásra hatása. A címe pedig, ami amúgy erről az említett Julius Caesar darabról, tehát a Köztársaság című darabról kapta. Ez hát a gyűjteményre vetítve jóval sokrétűbb, mint a politikai jelentése, kötet címként a Köztársaság. Ez egyrészt hát a megkülönböztetés nélküli részvételiséget jelenteti, ahol hát a Köztársaság minden tagja ilyen értelemben, most esztétikai szempontból, vagy irodalmi szempontból, minden hang, minden műfaj, mondhatni minden téma, ami ugye együtt a Köztársaság című nevű kötetet alkotja, ez mind egyenrangúak, de mind a közös dolgainkat érintik. Ezért kerülhet egymás mellé a futball és a csoda például ebben az esetben. Ugye más szempontból nincs értékhierarchia ebben a kötetben, minden téma, minden műfaj önmagában ugyanannyira érdekes, illetve hát az olvasó szabad döntésére van vízbe, mit választ. Számára mi a fontos belőlük. És pusztán csak példaként sorolom fel, hogy ebben a kötetben mi mindent kerülhet egymás mellé, például Bibó István és Yoko Ono, vagy Magyarország madarai című vers, és a következő rögtön a kötetben a rendszerváltás címet viseli, korrupció címmel is van közéleti vers, de van katonadal, szerelmi költészet, sőt egy Audencia Benedeknél című mű, illetve maga a mese az Álomgórról.
Ennek a versnek már a címe is nagyon érdekes számomra, mert hogy valójában nem is versként jelöli meg ennek a szövegnek a műfaját, hanem meseként.
Így igaz. Zavarba ejtően titokzatos ez a cím, de éppen ettől izgalmas ez a címadás. Tulajdonképpen egy többszörös retorikai csavarral találkozunk, hiszen versként olvassuk a szöveget, egy verses kötet részeként, ami mégis egy mese, vagyis egy elbeszélt fabula, ami nem a közvetlen realitás síkján gondolható el, és meg is kapjuk ugye a vers, vagy én értem a mese tárgyát, egy gólt, de ezt is egy álomnak tételezi, tehát újra csak a valósággal szembeállított egyszeri eseményként határozza meg. Először is, tehát maga a mű szembesít bennünket önmaga elsődleges kérdésében. Mi a vers? Hiszen saját műfaját nem versnek mondja. Dióhéjban összefoglalva persze azt mondhatjuk, ami igaz is erre a szövegre, minden vers, ami formailag megfelel egy vers követelményeinek, van ritmusa, vannak rímjei, ez persze nyilván kevés lenne, egy sokkal összetettebb nyelvi, komplex művel találkozunk itt ebben az esetben is, de hagyutaljak most arra, Szálinger Balázsnak van a Bárka folyóiratban volt egy tárcasorozata, és ott egy gyakori kérdéseket megválaszoló sorozat is, és ott az egyik kérdés éppen ez volt, mitől vers a vers? És ő erre azt írja, hogy hát attól, hogy rajtad kívül legalább egy élő ember annak tartja. De lépjünk is rögtön tovább, ugye a következő kérdés, mi a mese? Röviden szólva, mese az, aminek talán nincsen közvetlen köze a hétköznapi valóságunkhoz, hanem valami realitáson túli, valami nem reális fogalmaz meg, de semmiképpen sem az igazság alá szemben, sőt, mond valami nagyon is igazat. Ugye ez lehet egy archaikus generációk során átöröklődő tudás, metaforikus, szimbolikus, példázatos nyelven, bárhogy. Ez a történet is, ugye önmagánál sokkal több, nem egész egyszerűen csak elmondjuk egy meccs történetét, vagy egy gól eseményét. Igazából ugye maga a csoda, vagy a vers sem áll messze a mesétől. Olyan értelemben, a magyar etimológiai szótárnak a meghatározását írtam itt föl magamnak, az azt írja, hogy a mese csodás elemekkel átszőtt, költött elbeszélés. Ez teljes mértékben igaz erre a szóban forgó vers is. Valójában bármilyen olyan vers, aminek van valamilyen narratív elbeszélt története. Számomra amúgy külön érdekes, hogy valójában a futball is ugyanígy írható le. Van egy valóságos történés, tehát ténylegesen játszódik egy játék, de ez egy játék. Tulajdonképpen az ég adta világon semmi köze nincsen ugye a hétköznapi életünkhöz, de mennyire fontosnak tűnhet ez egy futballrajongónak. Tehát, hogy mennyire át tudjuk élni azt, mintha az sokkal, de sokkal fontosabb lenne a mi hétköznapi kis életünknél, micsoda eufóriát tud kiváltani, vagy letargiát a másik oldalról. Ez persze megint csak messzire vezet, de hát ugye mennyire más is a valóságunk, mennyire más egy akár egy futballrajongó számára, amikor éppen a nemzeti válogatott játszik, és milyen más annak, akit akár ez egy cseppet sem érdekel.
Hát nyilván ez a szempont azt a kérdést is felveti, hogy az álom és a valóság hogy viszonyul egymáshoz, és ennek a versnek kapcsán különösen azt, hogy mitől lesz álom ez a gól, amiről maga a vers szól.
Van egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell még tennünk emellé, hogy hát ez a vers sem igaz, hamis ellentétpárokban gondolkozik. Ugye, ami ellentétpárokat olvasunk rögtön a vers elején, ugye mese, valóság, álom, ébrenlét, ezek ebben a versben sem ilyen fekete-fehéren tételeződnek, hogy az álom, az itt úgy jelenik meg az álomgól, mint valami álomszerű. Tehát váratlan. Valóságos, csak éppen nem tűnik annak. Valóság törvényével ellentétesnek tűnhet akár, de nagyon is valós. Csak éppen szó szerint renden kívüli, rendkívüli. Tehát a cím az rögtön kétszeresen rámutat az irodalom amúgy egyik legfontosabb potenciájára, hogy a valóság milyen más dimenzióit képes valóvá tenni a megfogalmazásban. Hogy ez felette áll a hétköznapi, ugye akár itt most visszautalok az igaz-hamis dichotomikus gondolkodásunkra. A vers valóság az radikálisan más. Mégis, Ugye ez az ember legszemélyesebb sajátja lehet, amennyiben megszólítja őt a vers. Az olvasásban ez megtörténhet. Ennél viszont még az is fontosabb, hogy a vers szövegében visszatérnek ezek a szavak, álom is, mese is, csak éppen egy teljesen más jelentésbe kerülnek. Ugye a vers szövegében, ott a szintaktikai fogalmi kapcsolatokban ez úgy szerepel, hogy például először is rögtön a mese, van egy mind fölötti, és ellenünkre, és összes épeszű vágyunk fölé rendelt és védhetetlen öröm, melybe nincs mese, ha jön, bele kell állni. Itt a nincs mese szintagma az eredeti értelmében szerepel, azaz, annyit jelent, hogy nincs mellébeszélés, nincs mit tenni. Itt ezek már nem kell szavakat használnunk, ugye nincs mit mondani róla. Egész egyszerűen itt már csak egy tett jöhet, ez egy imperatív jellegű felszólítás. Bele kell állni. Tehát kilépünk a nyelvi közegből, és itt már egy fizikai tetre kötelez minket, lépnünk kell, ugye ez túl van a megfogalmazhatón, ezért is minden fölötti. Tehát ez a nyers versnek a szövegi szintjén, a nyelvi rendjén már túl van. Ugye? Tehát itt már a csoda és az álom kategóriával írható le. Tehát a mese az valójában arról a határhelyzetről szól, amikor nincs mese, vagyis ami már nem rajtunk múlik.
De akkor ebben a versben mégis mi a mese és mi az álom?
Az álom úgy tér vissza a versben, hogy megint csak akkor idézem a verset, az élete álma visszapörgetni az időt és megfogni azt a labdát, mely végül híressé tette. Vagyis az elbeszélt személy, a kapus élete álma az, hogy semmisé tegye az álomgólt, amitől ő az lett, aki. Itt nem a valószerűtlen, hanem a vágyot jelenik meg. A soha be nem következtethető lehetetlent jelenti itt az élete álma. Micsoda ellentmondást teremt itt a vers a szavaknak, a többértelműségének a játékba hozásával. Aminek a feszültség viszont rámutat arra, hogy a nyelvi elbeszélés, az maga a mese, ami ott versként élt előttünk, valójában milyen identitásteremtő erővel rendelkezik. Ugye megteremti a versben egy személy identitását a gól születéséhez kapcsolódóan, ugye a kapus abból meríti az önazonosságát, hogy része volt a gól megszületésében, ez maga a mese. Az a szövegnek a narratív építkezése. A személy végül azonban mégis képként áll előttünk, hiszen egy közvetítés leírását és idézését adja vissza a vers maga. Így válik az elbeszélt arc egyfajta ikonná. Azt írja a vers, hogy az arcára volt írva, rá van írva védhetetlen öröm. Az mégis a nyelviség, a leírhatóság adja meg az identitását. Amúgy ennek megint csak egy nagyon szép metaforia ebben a versben, a védhetetlen öröm, hát mégiscsak egy kapusról van szó, akinek a dolga a védés lenne, de van valami, ami védhetetlen.
Viszont jól gondolom, hogy most már nem a meséről, hanem a versben felidézett képről beszélsz.
Sőt, végső soron éppen a kép és a verbális elbeszélés feszültsége adja a versnek a csodáját. Ez zajlik ebben a versben, hogy egy közvetített képsorként látjuk ezt az arcot, az elsődlegesen kifejező képet, és ez bontja ki a szöveg. Hogy a csoda megtörténte és tanúsága, ez egy folyamatosan emlékeztető újramondásra szorul, hogy míg a világ áll, ezt írja a vers, és ez az újramondás, ez a mese lényegi alapja. Az arcára volt írva, ezt olvassuk. Tehát a fogalmi nyelvet, a fogalmazást, a megfogalmazást társítjuk a képhez, ugye a vers megszólalóként pedig maga is közvetítődik az olvasó felé ez az üzenet, hogy az arc itt jelként tárul fel, egy olyan jel, amit tanúságot tesz. Az ismétlésével, a reprodukálhatóságával, ugye mindenkor és újra leadja a tévé, mindig újra és újra megmutatják, mint egy kép gyerekét. Ugye a tanúságtétel egyfajta képi megőrzéseként. A tovább örökítés szándékával, ugyanúgy, mint ahogy a mese működik. És a kapus valójában, a versben csak zárójelben szólal meg, idézőjelek között. Ó, tényleg? Igen, tényleg. A vers egyik sora. Ez egy válasz, ugye? Egy kérdés, egy válasz, megerősítés, és egy újabb politikai elemre hívja fel a figyelmet, hiszen a tényleg szó így kétszeresen is hangsúlyozva, kérdésben is, a válaszban is benne van, az álomra, a mesére vonatkoztatva, de magára a versszövegre utal vissza, a tényleg szó tövében rejlő tény szó ugyanis két jelentéssel bír. Egyrészt nyelvi vitathatatlan, másrészt egy kézzelfogható valóság. És a vers zárlatban megfogalmazódó csodára, és a címben meghatározott műfaji kódra, tehát a mesére reflektálva, éppen a valós és a valótlan, az igaz és a hamis ellentétpárjait bontja le. Hiszen az álom, a mese, a csoda, a valóság rendjén kívüli történések tételeződnek itt. Itt vitathatatlan, kézzelfogható valóságként.
És ma még egy érdekes aspektus ennek a versnek, méghozzá az, hogy Isten közreműködésével válik teljessé a csoda, ami ugyancsak egy gól, de mégis a Bersben valami örökre megmaradó emlékezetese élményé válik.
Igen, valóban a gól eseménye, hogy ezt tudjuk bárki, aki látott már meccset, az egy egyszeri pillanat. Megismételhető, de már csak a közvetítésben. Ja, újra és újra látjuk minden közvetítésben, de ott és akkor ez egy pillanat műve. És hát minden gól egy csoda önmagában. Mindig váratlan, mindig megismételhetetlen, mindig más, mindig kiszámíthatatlan. De a legfontosabb, hogy itt a versben is ez nem egyszerűen csak megtörténik, hanem a kapus életre hívta. Ráadásul a verszállatban megtudjuk, hogy nem egész egyszerűen csak magától. Tehát, hogy ez nem is szándékot cselekedett, hanem, sőt, hát az ő feladata valójában az, hogy kivédje, hogy megakadályozza a gólt, hanem Isten hatató segítségével, aki a lábára lépett. Vagyis Isten itt érdekes módon egy akadályt helyez egy ember elé, hogy az ne a saját, hanem az ő, azaz Isten célját teljesítse be. Ebben van két utalás is, ebben a mondatban. Ugye egyrészt a mi atyánk imádságának közismert sora. Keresztény ember Isten akaratára bízza magát. Legyen meg a te akaratod. Azt is felvállalva, hogy nem látja előre az Isten szándékot. Azaz nem mindig tudjuk, hogy mi miért történik velünk. De hiszünk abban, hogy annak mind célja van. De ez nem az, amit én akarok. A másik pedig, hogy általában a botlás, a bibliai szövegekben is, ez mindig a bűnt jelképezi, de van egy másik értelme. Most Pálnak a rómaiakhoz írt levelét hozom ide. A rómaiakhoz írt levelében Krisztus a megütközés köve Izrael számára. Felírtam magamnak a keresztény bibliai lexikonnak, van egy nagyon szép megfogalmazás erről. A megbotlás sziklája volt Jézus Krisztus. Isten legfélre érthetetlenebb kijelentése. Tehát a botlás az a megtérés aktusa is. A kapus itt a csoda láttán, bár ez teljesen ellentétes a saját szándékával és céljaival, neki védenie kellene. Ez a feladata, ezért kapus. De mégsem kudarcot vall, mert szó szerint vall, hanem önmagát feledve, mint egy újjászületve, hiszen ifjú csikóként nyihogott önfeledten, írja a vers, teljesen megtagadja addigi lényegét, hogy a saját csapatának a kapujának védője. Sőt, a másik csapat az ellenfél 11-éhez csatlakozva újjong. Ja, 11-hez csatlakozik, 12-ként megint csak van egy nagyon beszédes számunk. És ő innen kezdve már hitvallóként, mint egy csatlakozik az apostolok sorához. Ez egy páli fordulat megírása valójában. Ami egyszer és mégis örök. A profánból a szentbe fordul. A potlásból egy csodát teremt. Szent Pál sem szándékozik megfordulni. Ő nem tudja, mi fog történni vele neki. Teljesen más a célja. De megtörténik valami csoda. A botlásban. A csoda pedig itt ebben a versben megérteti a kapussal, és hát ezáltal az olvasóval is, hogy, megint csak idézem, van egy minden fölötti, és ellenünkre, és összes épeszű vágyunk fölé rendelt és véthetetlen öröm. Azaz valami, ami radikálisan más mondhatjuk. Radikálisan más, mint a mi emberi perspektívánk. A transzcendenciának egy megtapasztalása. A Jézussal való találkozás csak úgy, mint Szent Pál esetében. Ugye mondhatnánk, most megint csak akkor visszatérve a vershez, a versnek az amúgy megidézett sportnyelvéhez, hogy hát ez a legnagyobb gól, ami megtörténhet, még ha éppen nem is mi rúgtuk, hanem elszenvedjük akár egy kapus. Ugye amikor mi kapjuk, akkor mi vesztésre állunk. De hogyha ez az isteni szándék, akkor ennek valami más célja van. Hogy ez a vers ez erről beszél, hogy van valami, ami felettünk áll, és hogy hogyan is tudnunk annak örülni, hogy ennek is lehet, van, amikor ennek nem lehet ellenállni.
Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem is találhatnánk a mai beszélgetésünk, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Tojásai című műsorának adását hallották, amelyben Szálinger Balázs Mese a csodagóról című verséről beszélgettünk, beszélgető partneremmel Dobri Imre, irodalomtörténésszel. Kérdéseiket és hozzászólásaikat az ékezetek nélküli tojásai@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Kérjük, hogy adományaikkal támogassák a Mária Rádiót, mert enélkül ez a műsor sem készületett volna el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.